Már is folytatjuk a beszélgetést Tótnyai Almási Mónikával, a Kórházsuli Alapítvány vezetőjével, a mikrofonnál pedig Kutasi Judit. Ott hagytuk abba, hogy rengeteg feladat, megszámlálhatatlan feladat előtt álltok, még annak ellenére, hogy mennyi eredmény sikerült az elmúlt 8 évben elérnetek, mind törvényileg, mind az egyes szereplők segítésére vonatkozóan. Azon gondolkoztam, hogy azért többnyire a segítő szerepkör valahogy a nőkhöz kapcsolódik. Hogy ezt te mennyire tapasztalod a mindennapokban, és mi áll hat mögött?
Hát ezt 100%-osan tapasztalom. Hogyha csak a kolléganőimet nézzük, akkor mindenki nő a csapatban. Hogyha egy önkéntes képzést nézünk, ahol fél évente körülbelül 150 önkéntessel kezdünk el újonnan dolgozni, hát 5-6 fiú van körülbelül. Ez különben jól tud így lenni, mert alapvetően azért ez a női létünknek az egyik célja, ugye a család, a segítés, a másokról való gondoskodás. Szóval ez így szerintem rendben van, hogy főként nők vannak ezen a pályán, és ők azok, akik ebben segíteni tudnak. Azt is látom, hogy a nőkből jön főként az empátia, a nőkből érkezik az egyszerre sokfele tudok figyelni, sokfelé tudom osztani a szeretetemet és a figyelmemet. Ez nem jelenti azt, hogy azért néhány férfi nem jön jól a csapatban, de hogy szerintem ez egy picit a világrendje.
Ha már az önkénteseket említetted, mit látsz rajtuk? Miben formálódnak? Hogyan alakulnak? Miután hozzátok kerülnek? Hiszen van bennük gondolom egy segítő szándék, de ők is szembesülnek azzal a világgal, amivel sok évvel ezelőtt te szembesültél, ahonnan indítottuk a beszélgetést.
Az önkénteseink elképesztően fantasztikusak. Ilyenkor egy-egy képzés után mondjuk azt, hogy jó kezekben lesz a világ, hogyha ilyen fiatalok a jövő generációja.
Hány évesek, akik veletek együtt dolgoznak?
Főként egyetemi hallgatók, tehát ilyen 18-tól 25 éves korig körülbelül, illetve hát vannak középiskolásaink is, akik akár 14-15 éves kortól vannak már. Nagyon felkészítjük őket a munkára, tehát ez egy nagyon fontos dolog.
Tehát nem lehet őket odaengedni egy kórházban egy súlyos beteg gyerek ágya mellé.
Nem, de egy picit rendbe raknám ezt a kórházsuli nevet. A kórházsuli inkább a betegség és az egészségnek a
áthidalása,
igen, meg inkább arra vonatkozik ez a két szó, mert mi alapvetően azért nem a kórházakban dolgozunk ezekkel a gyerekekkel, hanem otthon, az otthonlét ideje alatt. Persze, miután rugalmasak vagyunk, visszamegyünk a kórházba is, hogyha ő a kórházban van, de mi nem a kórházi létre fókuszálva segítjük őket, hanem otthon.
De gondolom abban a pillanatban, hogy a beteg gyerekkel kapcsolatba kerül az önkéntes, szóba kerül az, amin a gyerek átesett, akkor már erre valahogyan reagálni kell.
Ja, hát természetesen igen. A képzésünk úgy van fölépítve, ez egy, hát évekig dolgoztunk rajta, és még a mai napig is formáljuk, hogy végig átveszük a beteg gyerekek, mit gondolnak, mit éreznek, miben más ez a tanulás, mi történik a családban, hogyan változik meg a család dinamika.
Miről beszéljünk, miről ne beszéljünk, kérdezzük arról, hogy mit élt át.
Mindről beszélünk, és nagyon fontos még, hogy van egy rész, ami meg csak róluk szól, hogy milyen egy jó segítő, hogyan tudunk határt tartani, mikor gondoljuk magunkat sikeresnek, hogyan kommunikáljunk jól. Tehát a képzésünknek egy nagy része a közös gondolkodás velük, és róluk, hogy ők hogyan tudnak jó segítők lenni, hogy ők biztonságban legyenek ebben a munkában,
miben
hogy jól érezzük magukat. Hát a határtartás a legnehezebb szerintem még felnőttként is. Kell tudni nemeket mondani arra, amit igazán szívből nemnek érzek, de mégis igent mondok ki a számon, és utána elkezdem magam rosszul érezni abban a helyzetben, és utána az egész kapcsolatom szétcsúszik egy rosszkor kimondott igen miatt. Hát a legalapvetőbb dolog például a mai világban ez az állandó és mindenhol jelenlét, amikor elérhető vagyok 100 csatornán keresztül a nap 24 órájában. És hogyha ezeket a csatornákat ők megnyitják a tanítványaik felé, akkor utána már nagyon nehéz azt mondani, hogy én most nem válaszolok egy üzenetre, ami érkezett a messengerem, vagy bárhol. Tehát ilyesmikre, vagy hogy hogyan tudnak a szülőkkel határokat tartani, amikor egy frusztrált szülő, aki szintén magányos és egyedül van, az egyetemistában a beszélgető partnert kezdi el látni, azt a segítőt, aki hozzá is érkezett, hogy hogyan lehet ezt nagyon kedvesen áthidalni, és azt mondani, és fókuszálni a feladatra, hogy ő a gyerekért van ott, és neki is a tanítására van ott. Hát ilyesmiket tanítunk meg az egyetemistáinknak, és ők minden képzés után azt mondják, hogy ők elképesztően hálásak, mert hogy olyan dolgokat tanultak meg, amik az egész életükre hasznosak lesznek. Nem beszélve arról, hogy azért mindannyiunknak elérkezik az életében az a nehéz helyzet, hogy veszteségeink lesznek, és ők ezeket a veszteségeket megtanulják kezelni egy külső személlyel, tehát olyan dolgokat tanulnak meg, amik utána az egész életükben eszközként tudnak használni, és eszközként tudnak hozzáfordulni. Illetve hát az egymással való együttműködést, a tiszta kommunikációt, a rugalmasságot, az időbeosztást, tehát tényleg csupa-csupa olyan skilleket, amikre nagy szükségük van az életben. Én azt gondolom, hogy aki nálunk önkénteskedik, az egy nagy személyiségfejlődésen megy keresztül. Ezen kívül a szupervizorok egyesülete áll mögöttünk, és őket esetmegbeszélőre hívjuk a fiatalokat. Tehát azt is megtanulják tőlünk, hogy úgy tudok jól segíteni, hogyha nekem lehetőségem van ventilálni, hogyha meg kell fogalmaznom időről időre, meg kell állnom a munkámban, és meg kell fogalmaznom a nehézségeimet, és erre segítséget kérni kívülről.
Azon gondolkodtam, hogy ezeknek az önkénteseknek, diákoknak, egyetemistáknak a példaképe vagy valahol, hiszen egy olyan utat mutatsz, amiből nagyon sokat tanulnak, fejlődhetnek általa. Neked volt vagy van példaképed?
Igen, természetesen van, és ez a példakép azért tud mindig változni az aktuális helyzetemhez képest. Tehát vannak állandó példaképeim is, és akik így a legerősebb példaképeim, ők a szüleim a mai napig, akik már 80 évesek, de hogy elképesztő életszeretettel és optimizmussal mennek minden egyes új helyzet elé. Őket én még nem hallottam panaszkodni. Akármilyen nehézség van, ők azt mondják, hogy ez ennek a pillanatnak a nehézsége, és ők arra tanítanak, és azt gondolom, hogy ezt azért már egyre jobban alkalmazom én is, hogy ők nem aggódnak soha a holnapért. Tehát ők nem kezdenek el a gondolataik mentén elindulni a mi lesz, ha, meg mi lesz, ha nem lesz valami úton, hanem nagyon...
Hanem majd megoldjuk, hanem, ha ott tartunk?
Hát egyrészt, ha egyáltalán bekövetkezik.
A hídon ugye, akkor megyünk át, amikor mert, odaérünk igen, a hídhoz.
És ezt így nagyon-nagyon sokszor, amikor én megyek és mesélek nekik, akkor még ők rántanak engem ebbe vissza, hogy hát ez most nincs, miről beszélünk. És azt gondolom, hogy ez egy óriási erőt adó dolog, és tényleg az életre, az egész életre erőt ad.
Mennyire adtad át, ugye felnőtt gyerekeid vannak már, ezt a fajta szemléletet a gyerekeidnek?
Én azt gondolom, hogy ez megvan bennük, és ez nagyon klassz. Itt szoktam mondani, vagy szoktuk beszélgetni a férjemmel, hogyha mi holnaptól nem lennénk, akkor teljesen biztosak vagyunk már abban, hogy a gyerekeink állnak a lábukon, és hogy ők elindultak a saját útjukon. Vannak természetesen nekik is nehézségeik, kanyarok az életükben, de hogy egy ilyen biztos cölöpökhöz tudnak visszanyúlni, azt látom így az ő életükben.
Most már ugye túl vagy azon a bizonyos időszakon, amikor a munka és a magánélet küzdelmeit éljük meg nőként, hogy kicsi gyerekek mellett dolgozni, megosztani a figyelmet, és hogy mikor melyiket sorolja az ember első helyre. Hogyan emlékszel vissza erre az időszakra, és milyen életet élsz most jelenleg?
Ez nagyon érdekes, mert hogy igazából minden időszaknak megvannak különben a maga nehézségei, az egyiken túl van az ember, és utána jön a következő. Ugye én most azt az időszakomat élem, meg a férjemmel is azt az időszakunkat éljük, amikor kirepültek a gyerekek, és meg kell tanulni ketten újra csapatot alkotni, hiszen kiesik egy csomó olyan feladat, ami a gyerekekkel, amit most mondtál, hogy
a logisztika, a mindennapok.
A mindennapok, feladatai. Az ő nehézségeik, az ő problémáik, a háztartás, egy komolyabb háztartás vezetése. Tehát ez már nincs. Viszont van az ember, én most 55 éves vagyok, tehát az életemnek abban a szakaszában vagyok, amikor még nagy energiákkal úgy gondolom, hogy még egy ilyen utolsó hajrában tudok még egy ilyen véghajrát futni.
Valami nagyot alkotni?
Hát vagy legalábbis így még összegyűjteni minden energiát, mert hogy ezt meg nagyon fontosnak gondolom, hogy mielőtt az ember elmegy nyugdíjba, azelőtt minél magasabbra fölturbozza az életenergiáját, a kapcsolatait, hogy legyen honnan elindulni majd lefelé. És hogy most megvan ez a szabadságom, de hogy itt is azért egyensúlyt kell találni, hogy ez ne tolódjon el a munka fele, hanem megmaradjanak azért azok a kiegyensúlyozó dolgok, és a család azért mindig a fókuszba tudjon maradni.
Te mennyire vagy egyébként tudatos így az életed irányításában a mindennapokban? Tehát ezt így mindig előre eltervezel egy időszakot, vagy egy ilyen jellegű dolgot, élethelyzetet elemzel, hogy most ez van, ez a feladat, ez a jövő, vagy azért van, hogy sodródsz?
Hát minél idősebb az ember, azt gondolom, minél több tapasztalatom van, beszélek magamról, egyre tudatosabban igyekszem. tenni a dolgaimat, és egyre többet próbálok magamnak is visszaadni. Hiszen azért az elmúlt időszakban nagyon sokat foglalkoztam, ugye amikor az embernek kicsik a gyerekei, akkor a családja van, a gyerekek vannak a fókuszban, aztán van egy idő, amikor a munkája, és szerintem nagyon fontos, hogy vissza tudjunk töltődni, illetve hogy igazán megismerjük magunkat, hogy ki vagyok én. A csomó-csomó szerepem közül melyik az, ami csak magamnak van, és csak az én szerepem, amit én még szeretnék megtapasztalni és kifejleszteni. És erre pedig tudatosan kell időt szánni, hiszen azért nagyon el tudnak sodorni a mindennapok.
Igen, hát igazad van, mert miközben az ember futja a napi köröket, és viszi a gyereket edzésre, iskolába, intézi a mindennapok dolgait, eszébe nem jut ezen gondolkodni.
Igen, de amikor megkirepülnek...
Hogy ki vagyok én.
Igen, az csak azt érzi, hogy ki vagyok én, de nem ki vagyok, hanem hogy már az utolsókat rúgom. De hogy közben ez pedig egy nagyon izgalmas út, amikor elkezdjük újra megismerni magunkat, vagy ránézünk magunkra, és elkezdünk valami egyensúlyt és békét találni, azért, hogy majd a következő feladatom, én azt gondolom a családom felé, már annak a bölcsességnek a továbbadása, amit én most megkapok például a szüleimtől, így tudom majd őket támogatni az ő jövőjükben, hogyha én egy stabil, kiegyensúlyozott, példamutató ember tudok lenni a számukra.
Ha visszatérünk még egy picit a munkavilágába, és a kórházsúli alapítványhoz, amit 8 éve alapítottál, és azóta felfejlesztettél, fogalmazzunk így. Budapesten egyértelmű a tevékenységetek. Hova, meddig tudtok eljutni országhatáron belül?
Teljesen az egész országot lefedjük, minden megyéből érkeznek hozzánk segítségkérések. Amire gyúrunk és amire dolgozunk, hogy azért a személyes kapcsolódásoknak van a legnagyobb ereje, tehát vidéki egyetemeket is igyekszünk bevonni, hogy azok a gyerekek, akik vidéki egyetemekhez közeli falvakban, településeken laknak, akár személyes segítséget tudjanak kapni egy fiataltól.
Milyen egyetemek ezek? Bocsánat, hogy közbevágok, de hogy itt kifejezetten egészségügyi intézményekre kell gondolni, vagy bármilyen más felsőoktatási intézményre, ahol megtalálhatjátok azokat, akik hasonlóan gondolkodnak, mint ti.
Hát a szivárvány minden színe, de tényleg vannak a SOTÉ-ről, a gazdasági egyetemről, ELTÉ-ről, vidéki egyetemekről, teljesen mindegy, tényleg teljesen mindegy. Itt az a lényeg, hogy valakinek erre az önkéntes tevékenységre csillogjon a szeme.
Ha már itt ugye önkéntes tevékenységet mondtál, mennyi lemondással jár ezen a pályán létezni egyáltalán?
Én nem látom a lemondásokat ebben. Én az örömeket látom, meg a következő szárnyalási lehetőségeket látom benne. Nem biztos el lemondás, ezzel még nem gondolkodtam. Én ebből töltekezem. Nagyon jó embereket ismerek meg, mindig lehet változni. Én nagyon szeretem, hogyha nem ugyanazt kell csinálnom folyamatosan, sőt, én ezt tudom unni is, hogyha ugyanazon az úton kell járnom, és ez egy óriási lehetőség számomra, hogy régen a pedagógusi énemet fejlesztettem, aztán most pedig egy picit egyfajta cégvezetői skilleket kell összeszednem, és meg kell néznem azt, hogy hogyan tudok egy szervezetet mozgatni, és hogyan, milyen kompetenciákat kell, és milyen más területeket kell összeszedni. Tehát, hogyha megnézem, hogy kezdtük tényleg ketten ezt az egész munkát, aztán hárman, négyen, most már komoly szervezet van mögöttünk.
Hány fővel dolgozol most?
Éppen most van egy szervezetfejlesztési tanácsadó nálunk, és kérdezte, hogy hányan vagyunk, és akkor hát mondom, hárman vagyunk, főállásban, hát hárman vagyunk, és akkor így elkezdett kérdezgetni, és a végén azt mondta, hogy én egy 600 fős szervezetnek vagyok az élén, így lett a 3 főből 600, ugye ebben azért már az önkéntesek, a szülők, a család, a kórházak és mindenki benne van, ami óriási lépés lett, és amit régen egyedül csináltunk, hogy most le van egy kommunikációs csapat mögöttünk, van egy kolléganőm, aki kimondottan az adomány szervezéssel foglalkozik, hiszen adományokból élünk, magánadományokból és a céges támogatásokból, pályázatokból, tehát hogy így szépen elkezd szétszálazódni az a csomó-csomó feladat, és én igyekszem azért a szakmai fejlődésre és a szakmai jövőképmutatással foglalkozni, amellett, hogy közben ennek a csomó embernek a munkáját összefogom és irányítom.
És az a napodból hány órát veszel?
Hát vannak stabil pontjaim a héten, amik az enyémek. Járok jogázni, járok egy filozófiai kurzusra, tehát ezek ilyen masszív pontok, amiket nem adok föl. Aztán persze igyekszem a férjemmel időt tölteni, igyekszem a hétvégéimet nem belefolyatni, de azért hétvégén vannak az egyetemista képzések, meg a kitelepülések, tehát azért ez így nem teljesen fekete-fehér, de erre nagyon törekszem. Amit nehezebb megállítani, azok a gondolataim. Ugye hiába, ha elmegyünk biciklizni együtt, az nagyon szuper, de az nem jelenti azt, hogy közben nem gondolok egy következő tennivalomra, vagy éppen egy dolognak a megoldására. Ebben nem vagyok olyan jó a gondolataimnak a megállításában, tehát itt még van hova fejlődni.
Beszéltél arról, hogy egy hány fős szervezetet irányítsz közvetve vagy közvetetten. 600 fő, az tényleg nagyon nagy szám. Milyen vezetővé váltál az elmúlt időszakban, és hol látsz még fejlődési irányt, vagy feladatokat magad előtt?
Amire nagyon figyelek, az az, hogy itt mindenkinek jó legyen, és hogy mindenki addig legyen nálunk, ameddig jó neki. Tehát, hogy megtalálja azt a pontot, ami őt előre viszi a közös munka során. Amiben még bőven fejlődnöm kell, az a nemeknek a mondása, hiszen pont ezért, mert figyelek arra, hogy ez mindenkinek jó legyen, ezért bele tudok abba csúszni, hogy nekem már nem feltétlenül annyira jó, vagy komfortos egy együttműködés, de még azért mindig erőltetem, pont azért, hogy ez a másik embernek ne legyen rossz. Tehát ezt azért még bőven lehet fejlesztenem, illetve hát azért nagyon sok segítőt kapok magam mellé, és van egy hölgy, aki már ugyan nyugdíjas, de egy cégnek a felső vezetője volt, és ő az én személyes mentorom, akivel hétről hétre találkozunk, és egy csomó olyan dolgot tanít nekem, amit egy nagy vállalatnál stratégiai tervezéseket, és áll mellettem, és ő az, aki néha így visszahúz, amikor egy picikét így...
Mindent egyszerre szeretnél csinálni?
Igen, hát így túlszárnyalnék, illetve amikor így nem tudok nemeket mondani, akkor ő így megállít, és azt mondja, hogy akkor most ezt gondoljam végig, hogy így ez most meddig vihető, és akkor álljunk meg, állítsuk meg azt, ami már tovább nem működik.
Hogyan látod, hogyan viszonyulnak az emberek az alapítványokhoz, egyáltalán az alapítványi munkához hozzátok? Mit tapasztalsz?
Hát akik már hozzánk érkeznek...
Hát ők érintettek, ők valószínűleg hálásak.
Ők hálásak. Azt látjuk, hogy a céges szemléleteken még lehetne formálni egy picikét, és ezen dolgozunk is, hiszen az egy nagyon kulcs dolog, hogy megtalálni, hogy egy támogató mi az, amit ad, és mi az, amit kapni szeretne, és hogy ezeket hogyan tudjuk összehangolni, hogy egyikünknek se legyen terhes ez az együttműködés, ezen azért nagyon dolgozunk. Azt pedig látom, és ezt nagyon jó szívvel látom, hogy a civil szervezetek viszont nagyon együttműködőek, hogy vannak olyan kiemelt civil szervezetek, akik azért vannak, hogy a többi szervezetet támogassák, itt elképesztően jó képzések vannak, nagyon jó együttműködési lehetőségek vannak a különböző civil szervezetek között, tehát én ezt egy fejlődő, folyamatosan fejlődő civil társadalomnak látom, és azért nagyon fontos ennek a támogatása, mert hogy olyan problémákra és olyan lukakat tudunk mi betömni a társadalom palettáján, amik, hogyha nem lennénk, akkor ott az az óriási űr látszana.
Ha újra kezdenéd, vagy újra kezdhetnéd, akkor mindent ugyanígy csinálnál, vagy most már a mai tudásoddal, eszeddel lenne, ahol azt mondnád, hogy nem így, hanem valahogy másképp kellene, vagy kellett volna.
Amit szerintem másképp tennék, hogy amikor elkezdenek megérni bennem gondolatok, vagy így elkezd a csengő szólni, hogy ez így már nem jó, akkor így hamarabb venném a bátorságot ahhoz, hogy erre hallgassak és tovább lépjek. Hogy azokat a félelmeket, ugye a félelmeink nem hagynak minket tovább lépni bizonyos helyzetekben, és ezért még azt az áldozatot is vállaljuk, hogy benne maradunk a számunkra nem jó helyzetekben. Ezeket most már, de valószínűleg ide is el kell érni, tehát nagyon nehéz ezt nem így csinálni, mert ehhez oda kell érni az embernek a személyiség fejlődésében, hogy rögtön reagáljon arra, ami nem jó. De hogy azt hiszem, hogy igen, hogy nem tolnám olyan sokáig azt a szekeret, ami már elképesztő energiákkal megy csak tovább, hanem elengedném, és indulnék egy másik úton.
Azt mondtad, hogy komoly terveid, céljaid vannak még, hogy most vettél egy újabb lendületet, és mész előre. Mik ezek a tervek, célok? Hova szeretnél eljutni?
Hát a kórházsuliban én az a legnagyobb vágyam, hogy amire én nyugdíjba megyek, addig azért ez a helyzet rendeződjön. Tehát addigra a társadalom lássa ezeket a gyerekeket, legyenek megoldások, jogszabályi megoldások, intézményi megoldások, és ne csak meglegyenek ezek a megoldások, hanem a végrehajtás része is nagyon-nagyon jól működjön. Erre még van néhány év, És a kórházsulit szeretném egy olyan stabil pontnak látni, ami a magyar gyerekeknek, az érintett gyerekeknek egy stabil támaszt nyújt, egy olyan oktatási rehabilitációs központ, háttér, ahova az összes szereplő segítségért tud fordulni, és ezt nem csak a beteg gyerekekre gondolok ebben, és családokra, hanem olyan intézmények is, akiknek erre a tudásra szükségük van, iskolák, felsőoktatási intézmények, egészségügyi intézmények.
Akkor határa csillagoség?
Hát igen.
Így legyen, köszönöm, hogy itt voltál.
Hát én is köszönöm, hogy ezt elmondhattam.
Lehet másképp. Karrierépítés, sikerek, kudarcok, inspirációk.
Tódni Almási Mónika, a Kórházsuli Alapítvány vezetője volt a vendégem, és ez volt mára a Woman Power portrék keret nélkül itt a Rádió Cafén. Mindenkinek kellemes ünnepeket, egy kis nyugalmat, pihenést kívánok, és persze mindazt, amire vágyik idén vagy 2023-ban. Találkozunk a jövő évben is, addig pedig a Woman Power beszélgetéseit visszahallgathatjátok a Spotify-on is. Sziasztok!